Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, kedves barátaim! 1000 éve nem találkoztunk, nem is 1000, 2000! Mikor találkoztunk utoljára? Szerda este? Oh my god, úristen, de régen találkoztunk, kimaradt 3 nap, 3 csodálatos este, amely mögöttünk van, Pészach ünnepének utolsó 2 napja, 7.-8. napja, amely pénteken és szombaton volt, és ezért ünnepnap volt mind a kettő, ezért nem tudtam bejelentkezni sem. Szeretettel köszöntöm Majoros Timit, jó estét kívánok Zsoltinak, Zsolti barátomnak, Marján Zsoltinak, jó estét kívánok Eszternek, Juditnak, Ödönnek, itt van Antal is, jó estét kívánok, vagy Antal Mihály, lehet, hogy nem tudom pontosan melyik a vezetéknév, szervusztok, jó estét kívánok Csabának, Józsefnek, Lóránnak, bár nem akartak megsérteni kedves Mihály Antal, vagy Antal Mihály, de ismer, a neved ismerős, még személyesen nem volt alkalmunk találkozni. Jó estét kívánok Ács Laci barátunknak, sziasztok! Jó itt ismét veletek, köztetek 3 nap kihagyás. Izgalmas volt Pészach utolsó 2 napja, és ami igazán izgalmas volt, az a tegnap este, ugyanis az Óbudán voltunk családommal Pészachkor, az Óbudai zsinagógában, illetve hát, mivel hogy messze van az gyalogtávolságra, hol lakunk. Ugye ünnepnapon, sabátkor ünnepnapon nem ülünk autóba, ezért bekuckóztunk kis családommal az Aquincum szállóba, az Óbudai zsinagóga mellé, úgyhogy ez nagyon-nagyon kényelmes volt, viszont amikor tegnap véget ért az ünnep, véget ért a sabát, véget ért az ünnep, hazajöttünk, és kis feleségem úgy gondolta, hogy mindenképpen át kell pakolni a konyhát még gyorsan, ahogy vége van Pészachnak, elcsomagolni a pészachi edényeket, elővenni a nem pészachi edényeket. Őrület, meló, ez várt még ránk tegnap este, csináltuk vagy éjfélig, és aztán utána még ma reggel egy kicsit folytattam a pészachi edények dobozait lepakolni a garázsba, és hát szóval volt meló, ez egy micva, szóval nem csak hogy micva a feleségnek segíteni, hanem micva egyáltalán a pészachi dolgokkal foglalkozni, úgyhogy örömmel teszi ezt az ember. De hát azért fizikailag eléggé elfárasztó. Szép jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt vagytok, remélem jól vagytok, remélem mindenkinek jól telt az elmúlt 3 nap, amióta nem találkoztunk, mindenki remélem egészséges, ami a legfontosabb. Gondolom mindenki figyelemmel követi a franciaországi elnökválasztásokat, én biztosan, de ezt a másik sapkám, ami rajtam van, ilyenkor a Neokon főszerkesztőként, a francia elnökválasztások, egyelőre úgy tűnik, hogy Macron fog nyerni, bár ezek még csak exit poll eredmények, de én azt gondolom, hogy nincs felül kétség, hogy Macron nyerjen. Ezt most csak úgy beiktattam ide, nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Szeretettel köszöntelek benneteket. Megyeri Jonatán vagyok. Ja, elfelejtettem elmondani, hogy 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra. Gyertek tanulni, kedves barátaim. Annál is inkább érdemes ma nem tartani, mert hogy nem érkezett kérdés, amire válaszolni kell, úgyhogy ma az elkövetkezendő 20 percben, legalább 20 percben a Tánya című könyvről, a Hasid filozófia alapművéről fogunk beszélgetni, annak is a 9. fejezetéről, kedves tanultársak, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, már több mint 250-en vagyunk, úgyhogy érdemes és ideje elkezdeni. Oké. Legutoljára arról beszéltünk, és lépjünk vissza 2 lépést, és nézzük meg, elevenítsük föl, hogy miről volt szó az elmúlt alkalommal, és az elmúlt alkalmakkor. Alapvetően arról beszéltünk, hogy az emberben lakozó kétfajta lélek, vagy az emberi léleknek a 2 aspektusa. Az egyik az állati lélek, amely az állati ösztön, amely az embernek az ösztönös vágyait igyekszik kielégíteni, illetve az isteni lélek, amely vágyik vissza a teremtő közelségéhez, a teremtő akaratának megvalósításához. Ez a 2 lélek folyamatos konfliktusban van egymással. A Tánya úgy fogalmazott, olyan, mint egy város, az ember teste olyan, mint egy város, amelyért 2 király hadserege küzd teljes erejével, az, hogy dominanciát, hogy fennhatóságot szerezzen a város felett. És arról is beszéltünk, hogy az ösztönlélek, az emberben lakó állati lélek, vagy ösztönlélek, az a szívben lakozik, tehát az érzelmek világáról van itten szó, és az emberben lakó istenlélek pedig az intellektus, az emberi értelem, az agyban lakozik, az intellektus, az ő territóriuma. És arról is már sokat beszéltem, hogy a haszid filozófia, és szerintem ez kontraintuitív, tehát alapvetően ellentmond annak, amit a 21. századi nyugati filozófia mond, a 21. századi nyugati filozófia ugye folyamatosan azt mondja, hogy az embernek az érzelmei a legfontosabbak, hogy miként figyeljünk arra, hogy ne bántsunk meg senkinek az érzelmeit, és a többi, ami nagyon fontos persze nem megbántani senkinek az érzelmeit, de hogy az érzelmek azok így a mai 21. századi nyugati világban az érzelmek, mint hogyha túlon túl fontosságot és súlyt kapnak, mint amennyit valójában megérdemelnek. Ugyanis a zsidó filozófia szerint az értelem, az intellektus, az uralkodik az érzelmek felett, a moach shalet al lev, az agy uralkodik a szív felett. Ez a gondolat, hogy az embernek az érzelmeinek kell vezetnie az embert, és nem pedig az értelmének kell vezetni az embert, és nem pedig az érzelmének, ez lépten nyomon tetten érhető a zsidó filozófiában, a zsidó gondolatvilágban. Oké, most, arról is, tehát a lényeg tulajdonképpen az, hogy a két lélek, az állati lélek és az isteni lélek harcban van egymással a test feletti dominanciáért, és az értelem kell, hogy uralkodjon az ember érzelmei felett. Oké, mindez azt jelenti, hogy az agy három részét, amelyek megfelelnek a három értelmi képességnek, ugye korábban beszéltünk, hogy az intellektusnak háromféle szintje van, a héberül úgy mondják chokhmá, biná és dát, azaz értelem, felfogás és bölcsesség. Ugye az intellektusnak ez a három lépcsője, az értelem, a felfogás és a bölcsesség. Ugye az értelem az egy rövid, az ember agya regisztrálja, amikor valami információt kap. A felfogás az, amikor ez processzálva van, amikor ezt átgondolja, és a bölcsesség az, amikor ez tulajdonképpen az embernek a valójává válik, amikor az adott információ, amit megtanultam, az ténylegesen internálódik a gondolatvilágomban. Tehát az agynak ez a három része, ezt a három részét áthatja az isteni chokhmá, biná és dát, az isteni értelem, felfogás és bölcsesség, nevezetesen a chokhmá és biná képességeinek alkalmazásában Isten megértésére, az ő kifürkészhetetlen és végtelen nagyságának e két képességgel való mérlegelésével. Ennek eredménye az az Isten tudat, az Isten bölcsesség által, az Isten félelem, minden elmagyarázom, mire van szó, az Isten félelem az ember agyával, és az Istentől való rettegés az ember szívével, ebből születik majd az Isten iránti szeretet, amely lángként él az ember szívében. Ugye miről van szó? A következő dologról van szó. Arról van szó, hogy az Isten félelem, és erről korábban már tulajdonképpen ezt korábban már érintettük ezt a gondolatot, az Isten félelem és az Isten szeretet, mint két látszólag ellentétes, vagy látszólag mondjuk az adott éremnek a két oldala, az Isten szeretet és az Isten félelem, ez nem tud kialakulni intellektus nélkül. Ha az ember elgondolkodik a teremtő nagyságán, ha az ember elgondolkodik azon, hogy Isten milyen hatalmas, és Isten felüláll téren és időn, és az ember elgondolkodik azon, hogy ugyan a téren és időn felülálló Isten mégis számára mégis fontos, hogy mi húsvér, halandó emberek mit teszünk, és mit gondolunk, és miként viselkedünk, akkor ez az embert rettegéssel kell, hogy eltöltse. Ez a félelem és rettegés, ez csak azáltal történhet, hogy az ember elmeditál, elgondolkodik Isten nagyságán és Isten mindenható mi voltán. Miről van szó tulajdonképpen? Arról van szó, hogy a hit az nem lehet egy hirtelen fellángolásnak az eredménye, az nem lehet egy hirtelen érzelmi kitörésnek az eredménye. A hit az egy alulról építkező, apró építő kockákból felépített, tudatos Isten tudat. Nem is hitről van itten szó, hanem Isten tudatról. Isten tudatról, hogyha az ember időt tölt azzal, hogy átgondolja és meditál azon a tényen, hogy Isten végtelenül hatalmas, ehhez képest mi halandóak vagyunk, és semmi sem. Ahhoz, hogy Isten felüláll téren és időn, amihez képest amihez képest mi halandóak vagyunk, és korlátozva vagyunk a fizika törvényei által. Tehát, hogyha az ember, csak akkor érheti el az ember az Isten hitet, a tényleges Isten hitet és Isten tudatot, hogyha ezeken a dolgokon meditál. Ha viszont meditál, és eltölti az embert ez a fajta Isten szeretet, ez a fajta Isten félelem, és ez a fajta rettegés Istentől, ami nem egy negatív érzés, tehát a rettegés vagy a félelem az nem feltétlenül... Good night, buddy, I love you. 3 éves kisfiam most ment aludni. A rettegés vagy az Isten félelem az nem feltétlenül egy negatív érzés. Ugye erről talán már korábban beszéltünk, de itt érdemes még egyszer elismételni. Ugye ezek a szavak, hogy félelem, rettegés, ezek negatív konnotációval bíró szavak, de valójában itt nem negatív fennhangról van szó, itt arról van szó, hogy az a fajta, hogyha az ember belegondol abba, hogy Isten miként szereti az embert, az ember belegondol abba, hogy Istennek mennyire fontos vagyok én, húsvér halandó ember, akit kötnek a fizika törvényei, akkor ez és belegondolok abba, hogy vajon mivel tudnám viszonozni az ő szeretetét, az ő minden határ átívelő szeretetét, én mivel tudnám bizonyítani. Ez a tény, pusztán ez a tény, hogy ebbe belegondolok, ez engem rettegéssel, köszönöm szépen Ács Péternek, ez engem rettegéssel kell, hogy eltöltsön, ez engem félelemmel töltsön, kell, hogy eltöltsön. Tehát az Isten félelem, az tulajdonképpen nem az Isten szeretet ellentétje, hanem az Isten szeretetnek egy továbbfejlesztett, egy lépéssel tovább megyünk ezen a gondolatvilágon. Az Isten szeretet után következik az Isten félelem. Nos, hogyha ez bekövetkezik, hogyha az ember tudatos meditációval és alapos gondolkodással mélyül el ebben a fajta Isten szeretetben, akkor lelke szomjazni fog, és epekedni fog a vágytól, és az elköteleződéstől, hogy teljes szívével, teljes lelkével és erejével ragaszkodjon Istenhez, ahogy írva van, ugye így szól Mózes 5. könyvében, pontosabban Mózes 5. könyv, 6. fejezet, 5. vers, úgy szól, és szeresd az örökkévalót, tehát Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Hát itt mindjárt el fogom mondani, miről van szó. A teljes szíved, ugye azt írja a Tóra, tehát, és szeresd az örökkévaló Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. A teljes szívedből azt jelenti, hogy a szív tele van Isten szeretetével. A teljes lelkedből azt jelenti, hogy a szeretet a szíven túl a test minden részére kihat. A lábak például készséggel haladnak, hogy elvégezzenek egy micvát, egy isteni parancsolatot, a kezek készséggel teljesítik az isteni parancsolatok végrehajtását, ezt jelenti a teljes lelkedből, és a teljes erődből azt jelenti, hogy az ember annyira szereti Istent, hogy akár az életet is feláldozná érte. Ez a szeretet a szív mélyéből, vagyis a jobb kamrából, az isteni lélek érzelmi képességének székhelyéből fog felemelkedni, amint azt korábban említettük. Eddig tart a szöveg. Most miről van szó? Azt mondja a Tóra, szeresd az örökkévaló Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ve hafta et Hashem elokecha, és szeresd az örökkévaló Istenedet bechol levavcha, teljes szívedből, bechol nafsecha, teljes lelkedből, uvechol meodecha, amit úgy szoktunk fordítani, hogy teljes erődből, de tulajdonképpen azt is jelenti, szeresd Istent minden tehetségeddel, teljes tehetségeddel. Azaz, az embernek minden lehetséges, ugye akkor azt mondtuk, nézzük meg a kétfajta értelmezési módot. Szeresd Istent az teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. A teljes szív az az érzelmek birodalma. Ugye? Kell az Istent szeretni a teljes érzelmi spektrumunkkal, a teljes érzelmi skálánkkal. Ugye arról beszéltünk, hogy a szív lakhelye, vagy a szív lakója, a szív minek a lakhelye, a szívnek kialakója, az állati ösztön. Az azt jelenti, hogy az embernek minden ösztönös érzésével, minden érzésével kell Istent szeretni. A másik felhívás, Tórai által felhívás, az az, hogy Istent kell szeretni az egész lelkeddel, minden lelkünkkel, a lelkünkkel. A lélek tulajdonképpen, hogy beszéltünk, isteni lélek, amelynek az agy, az otthona, azaz arról van szó, hogy az aggyal, azaz az intellektussal, a tudattal, a tudatos élettel kell szeretnünk Istent, majd a harmadik, holmeodechá, szeresd Isten minden erőddel, minden tehetségeddel. Az azt jelenti, hogy mindannyian meg vagyunk áldva különböző változó tehetségekkel. Van, aki ebben jó, van, aki abban jó. Van, aki nagyon szépen tud írni, van, aki nagyon jól tud beszélni, van, aki nagyon jól tud énekelni, van, aki nagyon jól tud számolni, van, aki nagyon szépen tud festeni. Mindenki bír valamilyen Isten adta tehetséggel. Van, aki nagyon jó a munkájában, van, aki nagyon jó az emberekkel, van, aki nagyon jó a ügyes a kezével, teljesen mindegy. Mindenkinek van valamilyen fontos tehetsége, és ezt a tehetséget, ezt az egyedi tehetséget, ami az embernek van, azt, amiben az ember igazán kiemelkedő, ezt Isten szolgálatára kell fordítani. Azt, amiben igazán kiemelkedő vagyok. Azt, amiben jobb vagyok, mint bármi másban. És ugye, hogyha mélyen magunkba gondolunk, és még az is lehet, hogy egy kicsit az ember néha túl szigorú önmagához, vagy kis hitű, és azt mondja, hogy én nem vagyok jó semmiben, én nem vagyok különleges semmiben. Ha igazából magadban nézel, ha igazából magunkban nézünk, akkor rájövünk arra, hogy valójában mindannyian valamiben jók vagyunk. Mindannyiunkban van valami, amiben jók vagyunk. Ha nem is vagyunk mindannyian jók mindenben, de mindenki valamiben jó. De mindenki valamiben jó. Meg kell találni azt, mi az, amiben tényleg jó vagy, mi az, amiben tényleg egyedi vagy, és azt kell Isten szolgálatába állítani. Hogyha valaki szépen tud énekelni, szépen tud festeni, szépen jól tud számolni, jól tud beszélni, jól tud kommunikálni az emberekkel, vagy jól tud, fizikai ereje van, stb. Bármilyen tehetséged van, tényleg bármi, azt Isten szolgálatába lehet állítani. Isten, mit jelent az, hogy Isten szolgálatába állítani? A Tóra, a Biblia parancsolatai szerinti élettel, illetve az embertársaink iránti önzetlen segítséggel, az embertársaink iránt nyújtott tisztelettel, és megértéssel, és kegyelemmel, és irgalommal. Ezekkel tudom a minden tehetségemet, minden erőmet Isten szeretetére fordítani. Oké. Aztán nézzük a másik magyarázatot, amiről itt beszél a Tánya. A Tánya azt mondja, szeresd az örökkévaló Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. A teljes szívedből azt jelenti, hogy Isten, az ember szíve tele van Isten szeretetével. A teljes lelkedből azt jelenti, hogy a szeretet a szíven túl a test minden részére kihat. Azaz, a szeretet, az Isten szeretet, az Isten hit cselekvésben manifesztálódik. Cselekvésben. A zsidóság nem hisz abban, a zsidóság nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a puszta hitnek. A puszta hit az tulajdonképpen teljesen értelme, vagy felesleges és öncélú, hogyha nem csúcsosodik ki tényleges cselekedetben. Mit számít az, hogyha valaki veri a mellkasát, hogy én így hiszek Istenbe, úgy hiszek Istenbe, miközben aztán lopcsal hazudik. Ha valaki lopcsal hazudik, és közben veri a mellét, hogy így hisz Istenbe, vagy úgy hisz Istenbe, ezek üres szavak. Ezek hazug, üres szavak. Sokkal fontosabb, hogyha az ember inkább ne higgyen Istenben, de legyen becsületes, legyen igazmondó, és stb. Tehát az Isten hit az nem számít semmit, hogyha az ember életvitelében, az ember cselekedeteiben semmilyen módon nem manifesztálódik. Tehát fontos az, hogy az ember ne csak higgyen, hanem az életünk, az életvitelünket, a cselekedeteinket, a beszédünket, ahogy beszélünk, is hassa át az a tény, hogy mi Istenben hiszünk, mi Isten szolgái vagyunk. És a harmadik gondolat, tehát szerezz az örökké Istenet teljes erődből, ez azt jelenti, hogy az ember annyira szereti Istent, hogy akár az életet is képes lenne feláldozni érte. Ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy mártír halált kell halni Istenért. Erről nincsen szó. Hiszen Isten nem tudott szolgálni, hogyha meghaltál. A mártír halál ez nagyon, nagyon magasztos gondolat, de nem egy praktikus gondolat. Semmiképpen nem egy jó gyakorlat. Miért? Mert az ember halotta nem tudja szolgálni Istent. Akkor hogyan kell szolgálni Istent? Élve. Akkor mit jelent az, hogy az ember annyira szereti Istent, hogy az életet is képes feláldozni érte? Ez azt jelenti, hogy az ember annyira szereti Istent, hogy képes lemondani a saját önző, egoista vágyairól Isten kedvéért. Persze nekem kényelmesebb lenne a kanapén ülni egész nap és a hasamat vakarni, de helyette inkább fölkelek és segítek egy másik embertársamon. Helyette inkább fölkelek és csinálok egy micvát. Helyette inkább fölkelek, ugye ma reggel pont arról beszéltem, hogy tegnap este még a pészachi edényeket pakoltuk el, mert ma reggel még a pészachi edényeket pakoltuk el. Persze sokkal kényelmesebb lett volna az ágyon fetrengeni, és várni, hogy a, ahogy szokták mondani, a szájamba potyani a sülgalam, ehelyett föl kell állni, és kezedbe kell venni az irányítást, cselekedni, mert a cselekvés sokkal fontosabb. A legfontosabb az az, hogy az embernek a világlátása, az embernek az érzelmei miként hatnak a cselekedeteire. Itt Ács Laci írtja, hogy a hét makabos testvér önfeláldozása. Persze a mártíromságnak is megvan a maga helye és a maga ideje, de alapvetően itt ugye minden embertől nem várjuk azt, Isten ments, hogy mártírok legyenek. Ami fontos az az, hogy az ember a saját ösztöneit, a saját vágyait, a saját egoista, önző és hedonista érdekeit állítsa Isten szolgálatába, és helyezze, vagy tegye háttérbe annak érdekében, hogy Isten tudja szolgálni. Kedves barátaim, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma este, nagyon jó volt veletek, holnap este 8-kor találkozunk, várlak benneteket sok-sok szeretettel.